Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Nagyítót látják, a Mahét Média Család politikai háttérműsorát. Hogy ezt az extra adásoknak megszokhatták, ezúttal is két vendégünk van, Hajtman Gábor és Kollák Zsolt, szervusztok!
Szervusz Krisztián, üdvözlöm a kedves nézőket!
Szervusz Krisztián, én is üdvözlöm a kedves nézőket!
Zsolt, legutóbb egy hete azzal vezettük föl a műsort, hogy azért forgatunk pénteken, mert várjuk, hogy mi lesz a kormányválságból, megbukik-e a Matovics kormány, most azóta eltelt szűk egy hét. Most már talán biztonsággal kijelenthető, hogy nem fog megbukni a Matovics kormány, legalábbis az elmúlt napok eseményének fényében azt hiszem kijelenthetjük, hogy kormányválságot sem sikerült tisztességeset összehozni Szlovákiában.
A poént értem, viszont azt azért szeretném leszögezni, hogy a Matovics kormány most nem fog megbukni. Ebben a mostban a jelenről tudunk beszélni és a közeljövőről, de hosszú távon ennek a koalíciónak a tartalékai kimerülni látszanak. Tehát azért nagy összegben nem fogadnék arra, hogy a 4 éves ciklust kitölti a kormány, legalábbis ilyen összetételben. Most jelenleg már ugye egy hete is ezt előre vetítettük, sem az Aludyinak, sem az SZSZ-nek nincs olyan ütőkártya a kezében, amivel ki tudná kényszeríteni a kormányfő távozását. Az egyetlen ütőkártyát, amivel ezt esetleg elérhették volna, az előrehozott választások lehetőségét rögtön kizárták.
Persze.
Innentől kezdve ugye Igor Matovics döntése volt, hogy mérlegelve a politikai előnyöket és hátrányokat, hogy dönt. Ismerve Igor Matovics habitusát, ragaszkodását a kormányfői székhez, azt hiszem ebben az országban senkit nem lepett meg az, hogy még most is Igor Matovicsnak hívják a miniszterelnököt.
Bocsánat, Szulikot és Remisovát sem? Mert ez egy érdekes kérdés, hogy hogy indultak ebbe a konfliktusba?
Szulik és Remisová ennek a konfliktusnak úgy tűnik politikailag mindenképpen a vesztesei. Hozzá kell tenni, hogy a választók körében hogyan fog mindez lecsapódni, az a következő időszaknak a kommunikációján függ. Ott még esetleg némi kármentést elérhet az SZSZ. Az Aludyi jövőjére azért szintén nem lehetne különösebben nagy összegben fogadni. De Szulik is úgy tűnik, hogy elszámította magát. Ugyanis feltételezte, hogy az Olanon belül is lesznek olyan mozgolódások, amelyekre ráülve meg tudják buktatni Igor Matovicsot. Jól láthatóan ez volt a célja Richard Szuliknak, és most tegnap esti hír, kiszivárgott hír, már visszakozik Szulik attól az elvárástól, attól a feltételtől, hogy Igor Matovics lemondásától tegye függővé a koalíció folytatását, már megelégednének Marek Krajcsi székével. És ugye hát még ez sem teljesen biztos, hogy az egészségügyi minisztert a napokban leváltják, hiszen éppen Krajcsi maga nyilatkozott úgy a keddi sajtótájékoztatóján, hogy érzése szerint ő változatlanul élvezi a kormányfő bizalmát. Tegyük azonban hozzá, hogy az Olano szerdai, azaz tegnapi frakció ülésén ott lehetőségként felmerült, hogy Krajcsit esetleg beáldozzák, viszont feltételt szabtak, és innentől érdekes a történet, Richard Szulik lemondását kérik cserébe. Tehát Szulik abba a csapdába esik bele tulajdonképpen, amit magának ásott, eredetileg ezt a felvetést Igor Matovics távozásért cserébe vetette föl. Hát most jóval kisebb tétért kellene a saját székét beáldozni.
Hát, hogy sok hasonlattal éljünk, bocsáss meg, ez kicsit olyan, mintha gyalogot cserélnének egy vezérre. Vagy ha Krajcsi nem is gyalog, de mondjuk egy futónál vagy egy lónál azért biztos nem több.
Ezért is mondom, hogy politikailag mindenképpen elszámította magát. Ezt lehetett tudni, hogy ebben a küzdelemben a mérleg nyelve az már agyina lesz, és hát ugye ők is tartottak egy elnökségülést, frakcióülést, ami után világosá tették, hogy nem szabnak politikai feltételeket, vagyis személycseréket nem fognak követelni. Ellenben egy szociális csomaggal, hát keresem a megfelelő szót, keresték meg a koalíciós tanácsot. Lehet, hogy ezt úgy mondanák lánykori nevén, hogy megzsarolták a koalíciót, hogy ellenkező esetben távoznak. Akik szeretik az összeesküvés elméleteket, azok elgondolkodhatnak, hogy a nagy fekete autó csütörtök reggel
fogunk,
miért
meg,
Csolinszki háza előtt állt meg.
Fogunk,
őt ugye azt már nominálta a SZISZ, azaz a titkosszolgálat igazgatói
székében. Fogunk erről beszélni, de most Gáborhoz fordulnék. Mit gondolsz, azért Richard Szulik az elmúlt hónapokban, illetve az elmúlt években is, ő egy tapasztalt politikus, ügyes taktikus volt a Matovicsa való konfliktusából is. Egy-egy epizódból szerintem legalábbis, majd esetleg megcáfolsz, ha nincs így, jól jött ki. Most azonban már világosan látszik, hogy egy olyan küzdelembe állt bele, egy olyan harcba állt bele ezzel az egész orosz vakcina üggyel, amiből hát nagyon úgy néz ki, hogy Zsolt is fogalmazott, ha nem is vesztesen, de végülis alulmaradva kerül ki ebből az egészből, hogy mit gondolsz, miért pont ezt az orosz vakcina ügyet tartotta fontosnak, hogy ebbe beleálljon. Volt ezer másik Matovics-féle baki és botrány, akár ha leidiótázta a saját miniszterét, akár amikor az akkor még 4000 halottat a nyakába varta.
Azért, mert nála már betelt a pohár. Richard Sulik stratégiát váltott, és a mérsékelt, megfontolt szakember, ugye, aki az Excel táblázat alapján ítél meg mindent, most egy kicsit megváltozott, és mintha Matovics habitusát akarta volna felvenni, és hát a soha vissza nem térő alkalmat próbálta kihasználni, hogy most itt az idő, mikor Remisová is ugye neki megy Matovicsnak, illetve már azzal fenyegetőzik, hogy ők is kilépnek a kormányból, akkor ezzel azt hitte Richard Sulik, hogy akkor ők is felülnek erre a vonalra, és akkor az Aludjival együtt megbukthatják a kormányt. Illetve a kormányfőt, mert ugye az volt a céljuk, hogy a kormányfőt váltsák le. No, már most ez nem sikerült. A kormányfő, tehát esze ága sincs elmenni onnan. Már annyira megszokta, hogy fogalmazunk így a hatalmat, illetve tudja azt, hogy a preferenciái, a támogatottsága csökken, ezért ha lemondana, onnan már nem lenne visszaút, és hát kényelmesen érzi magát a kormányfői székben, még hogyha botrányokról is hallunk, illetve a botrányos közösségi oldalon tett bejegyzéseit is nézzük, azért már túl megy minden határon, és ez már a jobb középpártokat, az SZSZ-t és az Aludjit is már zavarta. Sulikik félre elszámoltak magukat, nincs annyi lapjuk, hogy Igor Matovicsot leváltsák. Az Aludjinak nem volt választása, tehát az Aludji azért ment ebbe bele, mert ők már tudják, ugye morzsolódik a párt, Miroslav Kollár, ugye bejelentette múltkor Tomás Valásik is, hogy a Sputnik V vakcina miatt ugye feláll, és ki tudja hányan követik majd a párt való kilépést. Remisová ezt meg akarta akadályozni. Remisovának szintén betelt a pohár, és ő neki azonnal kellett lépni. Csak hogy az Aludji onnantól kezdve veszített, hogy ezek az emberek már elmentek mellőle, mert ugye két lehetőség, tehát neki két rossz lehetőség van az Aludjinak. Kormányban maradnak, szétmorzsolódnak. Kilépnek a kormányból, hát hogyan fogják magukat újra profilálni magukat? Tehát, hogy nem fognak tudni egyedüli erőként majd bejutni a parlamentbe. Hozzáteszem, a másik lehetőség lehet, hogy kicsit kedvezőbb az Aludjinak azért, mert parlamenten kívül vannak szövetségeseik. Teszem hozzá a Progresszív Szlovákia, illetve a Spolu pártot. Esetleg, hogy így gondolkodnának, akkor valahogy átmenteni Kiszka örökségét, ugye erről írtam is egy jegyzetet a portálon meg lehet találni. Az Aludji mindenképpen nagyon rossz helyzetben van, de visszakérve a kérdésedre, Sulik most már ugye megelégszik azzal, hogy Krajcsi távozik. Nos, ezt azért mondtam, mert eredményt kell felmutatni nekik. Tehát, hogy ilyen, ha folytatódik a nem lesz semmi átalakítás, és a kormány így folytatódik, hát akkor az SZSZ jelentéktelenné válik a választói számára, mert ígértek valamit. És hát ha tényleg kimondták a dolgokat, akkor a választóik elvárják tőlük, hogy azért valamit mutassanak fel.
Nagyon úgy tűnik így az elmúlt napok eseményeiből, hogy Igor Matovics uralja tulajdonképpen ezt a terepet, vagy ezt a válságot, sikerült felülkerekednie, bár úgy nem úgy tűnt az elején, hiszen amikor ezt a kassai sajtótájékoztatót megtartott ott a szélfutta kifutópályán, akkor azért az érkező reakciók, akár a mediális, erről beszéltünk a múlt héten Zsolt, akár a koalíciós, illetve ellenzéki pártoktól, azért elég elítőlőek voltak, beindult a vihar. Mostanra legalábbis nekem úgy tűnik, mit gondolsz Zsolt, Matovics talán megerősödve kerülhet ki ebből az egész konfliktusból, főleg úgy, hogyha, és ezt kívánom nem politikai okokból, vagy pártpreferencia miatt, hanem puszta emberiességből, hogy sikerüljön az orosz vakcinával egy hatékony oltási programot beindítani, és akkor talán az embereknek csak az marad meg, hogy Matovics elintézte, és az édesanyámat, az édesapámat, a nagymamámat, a nagypapámat sikerült beoltatni, független attól, hogy az most orosz vakcina vagy amerikai.
Kétségkívül azt szögezzük le rögtön az elején, hogy a Sputnik V vakcina behozatalát a szlovák társadalom többsége támogatta. Pontos számokat ugye nyilván most nem tudunk mondani, de ez kijelenthető. Egy olyan helyzet van, súlyos járványhelyzet, amiben szerintem egyetérthetünk azzal az állítással, hogy a legrosszabb vakcina is jobb a semmilyen vakcinánál. És hát gyerekkorunk óta orosz vakcinákat kapunk, és mi mindig itt vagyunk, úgyhogy Isten igazából annyira a Sputnik vakcinától nem kell félni. Már beszéltünk róla, hogy milyen geopolitikai okok magyarázzák ezt a sok-sok fenntartást, ami az Európai Unióban megfogalmazódik ezzel szemben. Azzal az állításoddal, hogy Igor Matovics megerősödve jön ki a válságból, részben persze egyet kell értsek. Politikailag megint felülkerekedik a riválisain, azonban ezek azok a pírusi győzelmek, amik azért hosszú távon aláássák egy kormányfőnek a hitelét és erejét. Ugyanis miből táplálkozik egy politikusnak, főleg, hogyha a miniszterelnöki székben ül, az ereje? Abból, hogy megbíznak benne a szövetségesei. Matovics olyan áron győz már megint ebben a konfliktusban, hogy igazság szerint felégeti a hidakat a szövetségesei irányába. Ugyanis a jó politikus úgy uralja a színteret, hogy egységet teremt. Matovics pedig konfliktusokat gerjeszt, és ezekben a konfliktusokban győz, de ezzel felőrli saját magát, hosszú távon legalábbis. És ezért kezdtem úgy a műsor elején, hogy nem gondolom, hogy ez a koalíció kitart a ciklus végéig, viszont azt sem gondolom, hogy rövid távon morzsolódna szét. Matovics nem az a politikus, aki rendszerben tudna gondolkodni, és egységesíteni tudná azt a politikai oldalt, aminek vezetőjévé választották őt 2020-ban. Ugyanis sokan ezt várták, én magam is bevallom, hogy a 20-as év, amellett persze nem tudhattunk a koronavírus válságról még a választások idején, hogy ez ekkora problémát fog jelenteni, azt gondoltam, hogy Matovics elindul azon az úton, hogy egységesíteni tudja a jobboldali szavazótábort, és az Olanóból tartósan egy vezető jobbközéppártot épít fel, ugye, hogy ezt Mikulás Dorinda tette az SZDKU-val. Ennek nyomát nem látjuk. Ha ezen keresztül mérlegeljük az eltelt egy évet, akkor Matovics taktikai győzelmeket arat, ebben a gerillaharcban, ebben a politikai bozótharcban, Szulikkal szemben nyilván minden előny az ő oldalán van. Ha Szulik ezen a pályán akar vele játszani, biztos, hogy alul marad. Viszont az építkezésben és a politikai hitel felépítésében Matovics vesztes. Tehát igazából ezt a győzelmet én píruszi győzelmnek nevezném. Ennek az ára az, hogy igazából Matovicsnak nem maradnak szövetségesei, és aki a politikában elmagányosodik, az lehet, hogy pillanatnyilag győztesnek érezheti magát, hosszú távon szerintem nem kifizetődő a miniszterelnök szövetségét keresni, és ez igaz bárkire, aki a politikában szövetségeseket keres a jövőben, akár a magyar képviseletre is.
Itt a legelején beszéltünk erről, ugye ma reggel, csütörtök reggel a NAKA őrizetbe vette a szlovák titkosszolgálat regnáló igazgatóját. Na most jól tudjuk, hogy Peter Pčolinszky, aki az igazgató úrnak a testvére, az a Smerodina frakcióvezetője. A SZISZ igazgatója a Smerodina jelöltje volt, sőt az ő felesége is a Smerodina egyik képviselője. Mit gondoltok, az, hogy letartóztatták Pčolinszkyt, az milyen következményekkel járhat a koalíció jövőjére nézve, hiszen azért világosan látszik, hát ezer szállal kötődik a Smerodinához, aki tulajdonképpen talán egy kicsit eltúlzom, de végülis most kiállt Matovics mellett, és tulajdonképpen megmentette a kormányát azzal, hogy nem állt bele ebbe a konfliktusba, és így hátulról nagyon finoman, ráadásul egy hét haladék után foglal csak állást ebben az orosz vakcinás konfliktusban. Ehhez képest most az emberüket elvitte a NAKA.
Ahogy a Zsolt is mondta, Smerodina mérlegnyelve, emlékezzünk vissza a választások előtt, kijelentették hát, hogy ők drága mélyasszony lesznek ugye a többi politikai párt számára, és hát bizonyos körülmények között, vagy feltételek mentén ugye lépnek be a kormánykoalícióba. Na már most ezt látjuk most is, tehát hogy a Smerodina azért is húzta ki ezeket a követelményeket, hogy mutassák, nekik nagy az erejük. És ők ebből profitálni is tudnak, de hát hogy tudják magukat, hogy igen, hogy mi egy fontos szereplő vagyunk, és hát hogyha az SZSZ, az Aludji és az ONU is ugye különutas politikát folytat, hát akkor ebbe a kormányba, hogyha mindent meg lehet tenni, akkor itt az adódó alkalom. Már most a mostani ügy, ami kirobbant, Boris Kollár természetesen szeretné, hogyha ebből ne lenne semmilyen következmény vagy komolyabb botrány, ezért is ragaszkodik a feltételekhez, illetve hát az Olanon nem hiszem, hogy megnyilatkozik ebbe az ügybe, vagyis hogy nem fogja támadni a Smerodinát. Az SZSZ és az Aludji helyzet egy kicsit más, hogyha Kevés esélyt látok annak, de esetleg ők ketten ráülhetnének a Smerodinára, de nem lenne annyi erejük, hogy esetleg ebből az ügyből valamilyen tőkét kovácsoljanak, úgyhogy várjuk ki még ennek a végét, de minden bizonnyal ez egy ilyen jel, hogy a Smerodina is felkerült így a térképre, mármint olyan értelemben, hogy az ő helyük se biztos, tehát hogy onnan is elképzelhet a jövőben valamiféle elmozdulás, vagy pártagoktól valamiféle kétes ügynek a távozása miatt valami.
Zsolt, mit gondolsz, a koalíció jövőjét mennyiben befolyásolja ez a mai őrizetbevétel, ugye letartóztatásról még talán nem beszélhetünk?
Amikor a kormány megalakult, szerintem mindannyian, akik itt ülünk, tudtuk előre, hogy a Smerodina lesz a sötét lova ennek a koalíciónak. Vannak ott olyan politikusok, akik nem illenek bele abba a képbe, amit a korrupció ellenes harc okán hirdetett meg a Matovics kabinet.
Mondom diplomatikusan. Igen.
És hát ugye ez az eset is azt mutatja, hogy a korrupció bűnébe az új kabinet által jelölt tisztviselők is könnyen beleeshetnek. Nekem 1949. május 1-e jut erről eszembe. Ugye szokták mondani, hogy ha nem ismered a jelent, akkor próbáld felkutatni a múltat. 49. május 1-én rendeztek egy választást Magyarországon, ami már csak a Népfront jelöltjei indultak. Nagy feszültség volt választás napján Budapesten, ugyanis a pesti kávézókban azt találgatták, hogy milyen lépések következnek ezután. Néhány héttel később meg már azt találgatták, hogy hova tűnt például Rajk László belügyminiszter. És sorra tűntek el emberek, Pálfi tábornok, akik meghatározó arcai voltak a kommunista, kialakulóban lévő kommunista diktatúrának. És a pesti humor, ami akkor még létezett, mert nagy fájdalmamra azóta már a Facebookra költözött, és szellemességéből sokat veszített, megszült egy örökérvényű mondatot, az elvtársak már magukat viszik el. Na most, ha ez a helyzet sokakban az összeesküvés elméleteket ébreszti és párhuzamokat, akkor persze a történelem olykor ismétli önmagát, de visszatérve és a realitások és a tények talaján maradva, nyilván most egy olyan helyzet van, ami a Smerodina számára, hát fogalmazunk úgy, magyarázatra szorul. Egy kormányválság idején az erőviszonyok ilyen módon is képlékenyek, a Smerodina így kevesebb feltételt tud szabni. Annyi tényt tudunk közölni ennek kapcsán, hogy szerdán az már általán említett sajtótájékoztatón 5 követelést fogalmaztak meg. Fogalmazunk úgy, hogy ez egy szociális csomag.
Igen, politikai egy sem volt köztük, azért azt tegyük hozzá. Nem kértek távozó minisztert, nem kértek Matovics
távozást. Nem fejeket követelt a Smerodina, hanem nagyon taktikusan a saját választóihoz szólt, és a rászorulók javára kért azonnali egyszeri támogatást, a hiteltörlesztések és az energiaszámlák befizetésének befagyasztását nyárig.
Arcmaszk csomagot is kértek. Ezek ilyen, én nem szeretem ezt a szót.
Ez a jelképes.
Igen, ezek ez a... kicsit ilyen populista kérések voltak, bár ezt a szót nem kifejezetten
kedvelem.
Igen, tehát ez sokakban idézi fel akár a Smernek az ötletét a választások előttről, a 13. havi nyugdíjról.
Na jó, bocsánat, csak a szabad vágó gyorsan, ez nem véletlen, ezek mind olyan kérések, amik mögé fel kell, hogy sorakozzon bármelyik józan politikai erő, ugyanis senki nem fogja azt mondani, hogy nem szívesen adunk a hitelmoratóriumot vagy segítséget azoknak, akik megszorultak a járvány miatt.
Tehát ezek a visszautasíthatatlan követelések, igen, aminek azonban ára van, és nyilván ennek egy költségvetési vonzata. Tegyük hozzá, hogy Szlovákiában az elmúlt időszakban nem egyszer került olyan látszat az emberek elé, hogy a korrupció ellenes harc az olykor összefügg a politikai döntésekkel. Ezt a látszatot el kell kerülni. Mindenáron el kell kerülni. Én ebben a székben nem állítom, hogy politikai döntések születnek, amikor az igazságszolgáltatás lépéseket tesz. Hiszek abban, hogy az elmúlt egy évben Szlovákiában megerősödött a jogállam, de hogy egy ilyen látszat keletkezhet, ez tagadhatatlan.
És tehát bocsánat, az időzítést nem tartod feltétlenül véletlennek,
de,
és
de akkor én hogyha az igazságszolgáltatás vagyok és a nyomozó szervek munkája ezt megkívánja, akkor itt nincs időzítés. Tehát ez megint egy olyan feltételezés lenne, amiben most ne bocsátkozzunk. Én inkább azt mondanám, hogy a kormányzati kommunikáció, és itt ismét a kormányfő felelősségét húznám alá, az a fajta sokszor hisztérikus hangvétel idézi elő, hogy a jogkövető polgár elveszti a hitét a jogállamban. Tehát nem, hogy erősítené ez a korrupció ellenes küzdelem az ő jogállamba vetett hitét, hanem kérdőjeleket szül benne. Miközben az ember meghajtja a fejét azelőtt, az igyekezet előtt, amivel az előző időszak, nevezzük maffiállannak, összefüggéseit, vagy hát összeszálazódásait próbálják szétszálazni, és megbüntetni azokat, akik erre rászorulnak. Tehát ez tiszteletre méltó, csak én azt gondolom, hogy nem szolgálja a jogállamot az, hogyha egy ilyen szerencsétlen látszat keletkezik. És ennél többet nyilván az ember ebben az összefüggésben nem mondhat. Én abban bízom, tegyem hozzá, hogy tisztázódik ez a helyzet, és Csolinszki kapcsán világosan fogunk látni, és nem elmaszatolja majd a következő egy-két hétben az ezért felelős nyomozati szerv ezt a vádat, hanem megismerjük részleteiben, és valamilyen módon tisztázódik ez az ügy. Ez most nagyon fontos, ez kivételesen fontos ebben a helyzetben.
Bocsás, Gábor, tessék, csak egy rövid reakció, akartam
igen,
is kérni.
Csak egy rövid reakció erre, hogy ennek van egy másik olvasata is, ugye az Irak kormányra azt szokták felróni, hogy tulajdonképpen csak a smeres és embereket viszik el, és nem a kormány közelieket. Na most ez egy nagyon jó érv lenne, hogy hát nem csak az ellenzéki, illetve előző garnitúra politikusai kerülhetnek ilyen helyzetbe, hanem igenis, hogyha valaki fele mögött baj van, akkor természetesen senki se kivétel, a törvény mindenkire vonatkozik. Ezt így is kommunikálhatja majd később azon, nem most, tehát hogy majd a kormányválság után, hogyha kilábalnak, és ha működik a kormány.
Zsolt?
Ez, amit Gábor mond, ez egy fontos érv. Természetesen ez erősíthetné a jogállamba vetett hitet, de emellett fenntartom, amit mondtam. A kormányzat részéről nyilván ilyen érvekkel lehet magyarázni a helyzetet. Nincsenek kivételek, és utoléri az igazságszolgáltatás a jelenlegi kormány által kinevezett tisztviselőket is.
Biztos vagyok benne, hogy fogunk még erről a témáról beszélgetni, hiszen még rengeteg a nyitott kérdés, de most kipillantok az órára, és látom, hogy tovább kell mennünk. Múlt héten már elkezdtük, akkor volt kibontakozóban ez a egyrészt szlovák-magyar, másrészt koalíción belüli vita, ami a kettős állampolgárság kapcsán, illetve Szijjártó Péter magyar külügyminiszter múlt hét szerdai látogatása kapcsán alakult ki. Ez azóta tovább gyűrűzött, ugye ez nagyjából a nézőink előtt is szerintem ismertek a részletek. Gábor, azt kérdezném tőled, mit gondolsz, az, hogy az SZSZ és az Olanok között ebben a kérdésben is kialakult egy konfliktus, ugye bizonyára a nézőink is tudják, Igor Matovics miniszternek védelmébe vette Szijjártó Pétert, és Szlovákia nagy barátjának nevezte, annak ellenére, hogy Korcsok élesen tiltakozott a múlt hét szerdai látogatás miatt. Szóval, hogy ez a konfliktus, ez tulajdonképpen ugyanannak a háborúnak egy csatatere, vagy teljesen független attól, hogy most mi zajlik a koalíción belül, teszem azt az orosz vakcinák miatt a SZSZ és az Olanok között.
Bármennyire is szimpatikus volt a kormányfő Igor Matovics bejegyzése, véleményem szerint ez nem volt őszinte, illetve hogyha még jót is akart azzal mondani, és úgy is gondoltam, nagyrészt a saját miniszter ellen fogalmazta meg ezt, és hát nyíltan ugye kiállt Szijjártó Péter mellett. Ez most már egy teljesen nyílt háború a SZSZ és az Olanok között, és nem csak a kormányon belül, hanem ez most már nemzetközi viszonylatban is megmutatkozik. Tehát az egyik olvasat az, hogy a kormányfő nem áll ki a saját minisztere mellett, és ott azért már felmerül a kérdés, hogy hát akkor hol a bizalom, és miért nem váltja le akkor a minisztereit? Tehát így joggal merül fel, hogy a Szulikot miért nem váltják le, illetve hogyha így kritizálja őt. Igen, tehát hogy ez egy újabb csata, úgymond az SZSZ és az Olanok között. Akkor csak egy kicsit meglepő, hogy ennyire túl komolyan vette, és ugye a szlovák-magyar vizekre terelte ezt a témát, viszont Martin Klusztól ez abszolút nem meglepő. Martin Klusznak egyébként régebben is voltak már ilyen kijelentései, hogy ugye a magyarok nemzetbiztonsági kockázat, ugye ott a krím, tehát hogy a szlováki magyar krím, a felvidéki magyarok is, hogy nem tartja őket lojálisnak Szlovákiához. 2019-ben volt neki egyébként ilyen bejegyzése. És én akkor azzal elgondolkodtam, és arra következtetésre jutottam, hogy Klusz látta, hogy abban a térben, ahol az SNS volt, most felült arra lóra, és hát kihasználta azt a helyzetet, hogy akkor most ő lovagolja meg ezt a magyar ellenes témát. Nyilván burkoltan egy kicsit finomabban és szofisztikáltabban, de valamilyen szinten felült erre a vonalra, és hát kihasználja azt, hogy akkor új szavazókat szerezzen magának, ugye, tehát hogy ez miatt. Régebben egyébként a Klusznak nem voltak problémái a magyarokkal, de most többször is kiállt mellettük, de most azért láthatólag volt egy kis változás. ez mentén, tehát hogy lehet látni azt, hogy ugye ott van az SZSZ és az Olano közötti csörte, de az mellett Martin Klussnak hát eléggé őszinte véleménye van a felvidéki magyarokról, és ezt mindenki látja.
A hét elején volt egy sajtótájékoztató a Magyar Közösség pártja, és Gyimesi György, az Olano parlamenti képviselője tartotta, amelyben bocsánatkérésre szólították fel Klusst. Ez helyjel közzel és szőr mentén nagyjából meg is történt azóta Klussz részéről. Ugyanakkor az is felmerült, hogy az államtitkár úrnak le kellene mondania az ehhez hasonló, ahogy Gábor is említette, nem első kijelentései miatt.
Tegyük hozzá, hogy merőben szokatlan egy magát liberálisnak nevező pártól egy ilyen kijelentés.
Szabad és szolidáris ráadásul.
Hiszen ne felejtsük el, hogy Martin Klusst az SZSZ jelölte a külügyi államtitkári székbe. És hát úgy viselkedik, mint egy soviniszta szlovák politikus a 90-es évekből. Ez tényleg szokatlan az elmúlt 10 év tekintetében legalábbis. Ez az ügy azért, azt kell mondjam, hogy a szlovák-magyar kapcsolatokat csak látszólag terhelte meg.
Uh-huh. Ez érdekes.
Valóban figyelmeztető jel volt múlt csütörtökön, egy nappal a Szijjártó látogatást követően a magyar nagykövet berendelése a pozsonyi külügyminisztériumban. Ez ugye nem volt jellemző az elmúlt időszakban. Mindkét állam vezetői előszeretettel hangsúlyozták, hogy partneri viszonyt sikerült kiépíteni Szlovákia és Magyarország között. Ez megzavart egy pillanatra ezt a helyzetet. Azonban ez jól látható, hogy valóban a kormányválság összefüggésében érdemes mindezt nézni. Korcsok külügyminiszter úr is, Martin Klusz is, az SZSZ jelöltje, és éppen akkor feszült egymásnak a legnagyobb kormánypárt és az SZSZ. Én el tudom fogadni azt az állítást, hogy azok a keresetlen szavak, amikkel a felvidéki magyarságot és Szijjártó Péter külügyminiszter urat illették, ez ezen keresztül, a kormányválság szemüvegén keresztül is értékelt. Tehát ez a kritika, mármint Gyimesi találkozása Szijjártóval, ez az Olanót érte leginkább a részükről, és az Olanót próbálták ezáltal is leginkább az erre kapható szlovák liberális média berkeiben ellehetetleníteni, hogy összejátszik ugye nyilván az Orbán kormánnyal, ami számukra vállalhatatlan politikát. Igen, ez egy ősbűn a szlovák liberális értelmiség körében. Viszont azt is tegyük hozzá, hogy azért az elmúlt évek már igazolták, hogy a szlovák társadalmon belül is van egy olyan réteg, és ez szerintem egyre gyarapodó réteg, aki nem érdekelt, hogy ilyen hetsz kampányoknak felüljön. Tehát én ezért vagyok bizakodóbb ebben a tekintetben, hogy a szlovák-magyar államközi viszonyt most már nem olyan egyszerű letéríteni erről az útról, ami felé elindult az elmúlt 10 évben, hiszen a szlovák társadalmon belül is a többség, vagy legalábbis egy nagyon jelentős embertömeg, azt kívánja, hogy rendezett kapcsolat legyen Magyarországgal. Senki nem kívánja vissza a 90-es éveket, meg az SNS elnökét, Jánosz Lottát az elhíresült kijelentéseivel. Egy rendezett viszonyban érdekelt mind a két ország. Na most, akik megbontják ezt a viszonyt, vagy arra törekednek, hogy diplomáciai konfliktust gerjesszenek a két ország között, azok ezzel kell, hogy szembesüljenek. Hiába ünnepli őket a liberális sajtó, hogyha már a szlovák közvélemény is olyan jelzéseket küld, hogy nem akarunk ide visszatérni. A Sputnik V vakcina ügye egy rendkívül földhöz ragadt és egyszerűen értelmezhető ügy. Vagy van vakcina, vagy nincs vakcina. Most, hogy orosz vakcina, szerintem az átlagembert messze menőkig nem fogja érdekelni. Oltsák be, ahogy az édesanyádat, nagyszüleidet, mi egyéb. Tehát ezek olyan dolgok, amik az embernek személyes történetek. Olyan személyes történetek, amikben nem a politikát viszi bele. És aki ebbe politikát kever, az nem érti az országot. Tehát az
igazság. Az, amit itt elmondtál, az tulajdonképpen az első témánkra is szervesen rákapcsolódik.
Igen. Tehát azt hiszem, ebben a vitában most nem a geopolitikai érveket érdemes nézni. Ha Magyarország beszerzi az orosz és a kínai vakcinát, ezt azért teszi, hogy beolthassa az embereket. Éppen elég súlyos a járványhelyzet Magyarországon ahhoz, hogy nem érlegeljük, hogy jöhet-e ez az oltás, vagy sem. Napok, hetek kérdés, hogy sikerül-e az emberi katasztrófákat, a humanitárius katasztrófát megfékezni. Magyarországon az idővel küzdenek. De Szlovákiában is ugyanez a helyzet. Nálunk most egy picit enyhült a járványhelyzet. Nálunk korábban volt ennyire súlyos a baj. De ha lazítunk a gyeplőn és az oltási programot nem gyorsítjuk föl, ugyanabban a humanitárius katasztrófába fogunk jutni, mint Olaszország volt tavasszal. Ezzel játszanak a politikusok, tehát a tűzzel játszanak. És aki ebbe politikát kever, azzal, hát hogy mondjam, megkockáztatom, hogy igen nagy bűnt követ el.
Bocsánat, nem azon ebben egyébként, hogyha a politikát nyilvánosan ugye művelik, illetve a konfliktusokban nyíltan belemennek, eltakarják a jelenlegi rossz járványhelyzetet, hogy elterelődik a figyelem. Nincs ugye figyelem arra, hogy mennyi ember hal meg, ugye a kórházak ugye lassan csődbe jutnak, tehát hogy most más az a fő téma, ami az embert érdekli.
Érdekes, amit a Gábor mond, de mit gondoltok, szerinted ez átütötte az inger küszöbét az átlag szlovák olvasónak? Én erről nem vagyok, vagy médiafogyasztónak.
Most nem vagy a szlovák konfliktus?
Igen, szlovák nem vagyok róla meggyőződve.
Nem.
Bizonyára, hogy a felvidéki magyar médiatérbe nagy vihart kavart, és most már jó másfél hete fontos témánk.
Én azt hiszem,
nem
gondolom,
hogy a szlovák közvéleménynél ez. Úgy gondolod?
Igen, tehát általában a szlovák közvéleményben nem, de a kávéházi értelmiségben ez rezonált, tehát abban a véleményformáló elitben, és ehhez az ős bűnhöz, amit az előbb így említettél, még egy rovátkát hozzáírtak.
Egyébként nagyon érdekes, bocsánat, hogy liberális körökben, tehát a pozsonyi kávéházi értelmiségi körökben is ugye kiverte a biztosítékot, és hát több ismerősöm, szlovák ismerősömnél nézem, hogy mennyire zavarta az, hogy Szijjártó Péter ugye látogatást tett, illetve a kettős állampolgárság ugye is már zavaró, tehát hogy ők azt olvassák ki ebből, hát hogy Orbán Viktor ugye állampolgárságot, tehát hogy papírokat ugye
érdekes egyébként
az embereknek.
Érdekes egyébként, és ezt jó is mondod, és ezt, hogy mondod, de ezt, zárjuk is le aztán ezt a témát, és a műsort is már nagyon elment az időnk, de erről még mindenképp kérlek szóljatok néhány mondatot. Van egy ilyen furcsa félreértés, ugye Igor Matovicsot pont ezek a liberális körökön beszéltél, vagy a sajtó is úgy állítja be, mintha ellentétes állásponton lenne a kettős állampolgárság ügyében, akár az SZSZ-el, akár az uralkodó szlovák véleménnyel, holott nincs így, ő maga büszkélkedett elvel azon az emlékezetes sajtótájékoztatón, hogy a kidolgozott törvény, amiről módosítás, amit tudjuk, hogy semmit nem oldott meg azokból a problémákból, amit Ficóék 2010-ben felvetettek, sőt, az ő saját szellemi terméke nagy büszkeséggel mondta el, hogy ő már 10 évvel ezelőtt is ugyanezt javasolta, és most is ugyanezt mondja, és nagyon örül, hogy ez sikerült meglépni. Tehát Matovics tulajdonképpen itt nem állt a felvidéki magyarok pártjára, hát ő maga készítette elő ezt a módosítást, hogy ez az ő saját elképzelése az állampolgársági törvényről, ami világosan látszik, hogy nekünk felvidéki magyaroknak nem jó.
És mégis Krisztián olyan helyzet keletkezett, hogy Matovics egy józan hangon szólalt meg, hiszen
ebben a helyzetben
a külügyminisztérium gerjesztette a konfliktust, Matovics meg csitította, de tapottat nem lépett vissza a saját álláspontjából.
Sőt, bocsánat, hát abban a Szijjártónak köszönetet mondó közösségi posztban még egyszer elismételte ugyanazt.
Igen, az álláspontját, az állampolgársági törvényre vonatkozó álláspontját. Tehát a helyzet az, hogy Matovics gesztusai nyilván üresek, de mégis gesztusok. A felvidéki magyarok előtt egy ilyen, hát nagyon nehezen értelmezhető helyzet van. Van egy olyan kormányfőnk, aki velünk szemben nem ellenséges, de semmilyen engedményt, vagy hát többletjogot nekünk a mostaniakhoz képest nem biztosít. Hogyan viszonyuljunk mindenhez? Nyilván mindig a politikát a választó az ellentéteken keresztül érzékeli. A Korcsok-Matovics vitában a felvidéki magyarok szimpátiája teljesen nyilvánvaló Matovics oldalán áll, még hogyha semmilyen gesztus értékű, vagy hát értelmezhető többletjogot nem biztosít.
De mintha erről megfeledkeznénk egy kicsit, nem érzitek úgy?
Egy szóval egyébként pragmatikus a kapcsolat a Matovics és annak a felvidéki magyarok kapcsolatosan.
Egyetlen mondatot még,
hogyha
mindezt Magyarország és Szlovákia viszonyában, vagy viszonyán keresztül értelmezzük, Budapestnek, Magyarországnak az az érdeke, hogy legyen egy kiszámítható politika Szlovákia részéről, és ezek a gesztusok ehhez elegek. Tehát pontosan érzékel Igor Matovics azt, hogy meddig lehet elmenni, és mi az, amit már nem lehet megtenni, veszélyeztetni a V4-es kapcsolatrendszert. Szlovákia ebben mindig is zseniális volt, hogy ide is egy kicsit, meg oda is egy kicsit játszik. Tehát ilyen értelemben a vak is látja a Szlovákia gyenge láncszem ennek a visegrádi együttműködésnek, de Matovics még éppen annak a garancia, hogy ezt ne rúgja fel a Szlovákia. És ebben a helyzetben ez a lehetséges optimum Budapest részéről is. Matovics pozícióját jelenleg ez határozza meg Magyarország és a felvidéki magyar közösség irányába.
Gábor, egy egymondatos reakció, és aztán befejezzük mára.
Jó, hogy van van még olyan kormány a Szlovákiának, ami még a V4-es együttműködést tartja ugye fontosnak. Nem mindegyik tagja, tehát az SZSZ és az Aludji már inkább ugye kikacsintana, sőt az Aludjinak van egy képviselője, aki már kilépett ugye a pártból, Valásik, aki azt mondta, hogy a V4-ből Szlovákiának ki kell lépnie, mert hogy nem tartozik oda. No, ez az, ami nem tesz jót ugye ennek a kapcsolatoknak. Olyan megnyilvánosak kellenek, amelyet Igor Batovics is mondott.
Rendben, ez is egy olyan téma, amiről biztos vagyok benne, hogy fogunk még sokat beszélni itt a műsorban, de már lejárt az adásidőnk, köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, a nézőknek pedig köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, jövünk a jövő héten is, a viszontlátásra!